33. Zsoltár 3 utolsó versét olvasom elöljáróban. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vígad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Imádkozzunk. Urunk, mi is itt mindannyian vallást teszünk rólad, hogy bízunk benned. És ezért kérünk is téged, hogy legyen a te kegyelmed rajtunk. Hitvallás és kérés tőled, Urunk. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted, mint akik sok mindent tapasztalhattunk már a te kegyelmedből, hosszú tűrésedből, bűnbocsánatodból. Hallottuk délelőtt azt is, hogy a te igédnek súlya van, a te szavadnak súlya. Terhelj most ránk mindent, amire szükségünk van, és emelj föl, ha megtört szívűek vagyunk. Amen. Kedves testvéreim, az útmutató mai igéjét azért kibővítem, egy kicsit én is a környezetét olvasom, ahogy délelőtt, de nem annyit. A Cselekedetek könyve második fejezetéből, a 41. verstől hallgassuk Isten igéjét. Péter hallgatói azért örömmel fogadták az ő szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. És álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadt, ahogy az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És most jön a kiírt vers. Minden nap kitartóan, egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben. Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Öröm. Ha úgy körülnézünk egyházunkban, és nem egyházkritikát szeretnék mondani, sok minden kísérlet van arra nézve, hogy hogyan próbáljunk örvendező gyülekezet lenni. Kirándulunk, gulyáspartit tartunk, ez nem a mostani ebédre szólt, kiállítást szervezünk, sportolunk, zarándoklatban veszünk részt, ünnepséget tartunk, kultúrműsort is időnként, vagy fát ültetünk, és tényleg nem gúnyból mondom, hanem inkább szomorúan, mert sokszor ebben kimerül. A pillanatnyi öröm is el is illan. Mert a világ öröme mindig olyan, hogy fölemelkedik egy bizonyos szintre, aztán úgy szépen lecseng, és nincs. Az első keresztényeknél ilyesminek a nyomát sem találjuk. Miért? Nézzük meg, hogy ott mi volt a kiindulás. Nem olvastam fel azt a részt, az előtte levő néhány versben egyértelmű az, hogy mi történt. Elhangzott az a felszólítás, hogy térjetek meg. Innen indul minden. Meg kell változni az életemnek, a gondolkodásomnak, az indulatomnak, az iránynak, Krisztus felé fordulni, őt követni, az ő szavát hallani, azt a Jézust, aki János 15-ben mondja is, hogy ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és a ti örömetek teljes legyen. És itt már érezzük azt, hogy micsoda különbség van világi módon örömöt keresni, ami adhat pillanatnyilag adrenalin emelést, de igazából tartós örömet Krisztusban találhatunk. És az egésznek akkor lesz majd próbája, amikor jönnek a nehézségek, az ütközések, a kudarcok, amikor tényleg kiderül, hogy én Krisztusban élek, Pál apostol a Filippi 4:4-ben ezt mondja, örüljetek, hogyan? Az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És kicsit később azt is írja, az Úr közel. Tehát nagyon lényeges az, hogy ha a Krisztusban való örömnek a titkát keressük, akkor idáig vissza kell mennünk, hogy térjetek meg. Krisztusra alapozva éljetek, amin aztán már a pokol kapui sem vesznek diadalmat. És mit látunk ma, hogy mégis vannak, lesznek megszűnő gyülekezetek. De miért? Jézus Krisztus efézusi gyülekezetnek így üzen, térj meg, már megint a megtérés, térj meg, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyataldódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Kulcskérdés a megtérés. Ez nem egyes lelkészek heppje, hanem Jézus is ezt mondja. Térjetek meg, elközelített az Isten országa. És az első keresztjének ezt komolyan vették, mert azt kérdezték, mit cselekedjünk, térjetek meg. És elfogadták, hogy olvastuk. Örömmel vették az igét, ott is az öröm jön, örömmel vették azt az igét, ami először elmarasztalja őket, de megismerhették ezáltal Jézus Krisztust, és elindultak. És nagyon érdekes itt a kifejezés, hogy nem a 3000 a lényeg most, hogy hányan tértek meg, bár nagyon szép szám ez, hanem az a döntő, hogy csatlakoztak. Kikhez? Ahhoz a meglévő kis gyülekezethez, amelyik már Krisztusban élt, gondolkodott. Kik voltak ezek? A 11. Csatlakoztak. És délelőtt Miklóst hallottuk, és nagyon megörültem, amikor az Ézsaiás 6:21-ben ezt olvastuk, hogy ott is csatlakoztak azok a gyülekezethez, a zsidó gyülekezethez, akik távol tartották magukat a tisztátalanságból. Tehát itt úgy néz ki, Ószövetségben is, Új Szövetségben is, hogy azok csatlakoznak egymáshoz, akik azonos módon gondolkodnak. És szükséges, hogy összezáródjunk. A kereszténység nem magánélet, hogy otthon hogyan élek, hanem a közösségben kell megélnünk. És ha figyelmesen nézzük az Új Szövetséget is, Jézus tanításában is, az esetek nagy részében kivéve, amikor egy emberrel beszél, többes számot szólít meg, hogy ti. És Pál levelei a gyülekezetnek szólnak, mindig közösség. És amikor örömről beszélünk, akkor ott is rendkívül hangsúlyos az, hogy mi hogyan vagyunk, mi ez a közösség. Egyáltalán van-e testvérem közösséged, amelyikben élsz, amelyikben tapasztalhatod, hogy a közösségi életnek öröme van. Hittanosok is megtanulják, hogy itt 4 ismérve volt az első keresztjének közösségi életének. Ebben nem fogunk most annyira belemenni. Most derül ki, hogy nem tudom elmondani, de el fogom tudni mondani. Igen, az apostolok tanítását kitartóan hallgatták, kitartóan, álhatatosan, akadályokat félretéve, ez azt jelenti, kitartóan nem engedtek belőle, hogy lemaradjunk, élték a közösséget, tehát törődtek egymással, aztán van egy érdekes szó, hogy megtörték a kenyeret, ami egyrészt közös vacsorázást jelentett, és ahhoz általában csatlakozott az úrvacsora. És a negyedik pedig az imádkozás. Na most, hogyha megnéznénk egy gyülekezetnél, hogy a kelléklista megvan-e, lehet, hogy ki tudnánk pipálni. Mindegyiket mind a 4 megvan valamilyen szinten. De aztán rá kell jönnünk, hogy ez nem külsődlegesség, hanem belső kérdés. Krisztus az enyém? Én az övé? Akkor, amikor szorongatásban is vállalnom kell, vagy kellene őt? Mert lássátok be, hogy az akkori gyülekezetnek ez volt az ereje, nem az, hogy leltár szerint megvolt a 4 pont, hanem komolyan vették a tanítást, a közösséget, az úrvacsorát és az imádkozást. olyan mértékig volt ez ereje, hogy kifelé is hatott. Nem egy zárt közösség volt, titokban. Egy kicsit talán a tanítás hallgatásáról azért mondok néhány dolgot. Ők örömmel fogadták az igét, ugye örömmel fogadjuk mi is az igét. Kulcskérdés. Kulcskérdés. Luther, amikor a Wormsi birodalmi gyűlés előtt 1521-ben kimondta, hogy a lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja, nem tehetek mást, az ige köt engem. Tulajdonképpen akkor indult a reformáció. Az a kiszögelés, az csak még egy vitatkozás volt. Amikor deklarált a császár és a birodalmi gyűlés előtt, hogy én ebből nem tudok engedni, nekem Isten igéje ezt jelenti. És ha ördögök potyognak az égből, akkor is kitartok emellett. Tehát ezt jó, ha látjuk, hogy örömmel fogadni az igét. Feleségem tegnap átküldött nekem egy igehirdetést, hallgassam meg, hát meghallgattam, és akkor egy kicsit úgy elszorult a szívem, hogy na te nagyszájú, most ide jössz nyírtelekre jó messzire, és majd levágod a szöveget. Mert abban olyat mondott a lelkész, ugye örömmel hallgatjuk az igét, hogy amit hallottál, mindig megtetted? Húha! Mindig elfogadtad? És tudod, hogy az az ige mihez hasonlított minket? Bocsánat, engem. A farizeusokhoz és az írástudókhoz, akik szeretik az elölülést, a köszöngetést, az özvegyeknek a vagyonát elveszik, és mit mond ott Jézus? Hogy nagyobb lesz az ő büntetésük. Igen, testvérem, amikor mi azt mondjuk, hogy örömmel fogadjuk az igét, akkor a kérdés az, hogy megtetted? Engedelmeskedtél? Vagy csak úgy jó, egy kicsit érdekes, talán nyugtalanító dolgokat is hallani, de ezt jelenti az apostolok tanítása, vagy az Isten igéje örömmel fogadása. Amit hallok, elfogadom, megteszem. Mert könnyű annak, relatíve könnyű, aki azt mondja, nem hallottam ezekről, de mi hallottunk. És lehet, hogy azért nincs örömünk, mert ugyan hallottuk, de nem foglalkozunk vele olyan komolyan. Örömmel fogadjuk az igét, és csak az igét, mert az Isten abból ismerhető meg, az ő akarata onnan tudható meg, Krisztust onnan ismerhetjük meg. Az ige. És döntő az, hogy ha én boldog egyén akarok lenni, és a közösség, amelyben vagyok boldog, örömteli legyen ez a cél, akkor Isten igéjét mindenek fölé helyezzük. Ami Luthernél is döbbenetesen kijön. Ő hangoztatja, hogy bárki állíthat bármit az Istenről, ha nincs az igében, ő azt nem fogadja el. És az Isten igéje önmagában hatékony, hatalmas, elvégzi a munkáját. És itt megint gondoljunk bele abba, amit ugye sokszor szeretünk emlegetni Ézsaiás könyvéből, hogy nem tér vissza üresen. De kétféle munkája lehet. Vagy áldás, vagy megkeményítés. Megint a kérdés, hogyan fogadom az igét? Örömmel? Engedelmes szívvel? Megteszem? A másik három kellékről most így külön nem beszélek. Két kiemelt területet szeretnék az örömmel összefüggésben hozni, ami megint csak Lutherhez kapcsol. Érdemes őt olvasni. Aki azt mondta, hogy a teológia tudománya, a dogmatika egy mondatban megfogalmazható, nem kell annyi mindent írni. Bűnös vagyok, van szabadulás Krisztusban. Ennyi az egész. Éppen ezért az örömteli közösségben hogy kezelik a bűnt? Ez egy központi kérdés. Nem azért, mert jó mások bűnéről beszélni, mert a sajátomról kell beszélni. Hogyan látjuk a bűnt, hogyan látjuk önmagunkat? Bonhoeffert is olvasgattam a napokban, és ő így fogalmazott, hogy ha egy gyülekezet, egy közösség magát kegyesnek tartja, olyan jónak, elit alakulatnak, akkor ott nem illik beszélni bűnről, mert már is inogni fog ez a csodálatos épület. Mennyivel másabb az, ha azt mondjuk, hogy mi bűnösök közössége vagyunk. De hogy függ össze a bűn az örömmel? Nagyon is. Rá kellett jönnöm. És az elmúlt hetekben ezt úgy személyesen is átéltem, mert van egy vitahelyzet, ahol érvelgetek magamban a másikkal szemben, hogy nekem legyen igazam, és nyilván, amíg egyedül vagyok, igazam van. És az Isten úgy rám terhelt dolgokat, bűnöket. Mutatta egyiket a másik után. És azt kellett mondanom, hogy Uram, igazad van. Van még. Van. És ebben a helyzetben egyszer csak megvalva a bűnöket, örömöt éreztem magamban. És rá kellett jönni, hogy a bűn kezelése, a bűnvallás az összefügg az örömmel. Mert ha megvallod a vétkedet, akkor elveszi az Úr a bűn terhét, és az ő örömét adja neked. Az öröm sokszor sírás után jön, és ne akarjuk megtakarítani a sírást. Jakab is bíztat, valljátok meg bűneiteket egymásnak. Ez a közösségnél egy lényeges ismertetőjegy. És miért lehet öröm a bűnvallás? Mert tulajdonképpen minden bűnnel való szembeszállásom, bűnöm bevallása, az ördög elküldése végül is az óemberemnek egy ütés. És másfelől mi szeretjük ezt mondani, hogy az óemberünket halálra adjuk, nosza, hát akkor a bűnnel tessék leszámolni. Ja, de hát ha kedves. És egyébként is, nekem csak kis bűneim vannak. És ez a kis bűnök veszélye, hogy megtűröm. És nincs örömöm. A másik persze neki sok bűne van. Tehát nem ott kezdődik a közösségi életben a bűnvallás, hogy na, maga mondja el, mert magának van. Én nem. Ez így nem megy. Úgy kezdődik, hogy én. Ahogy jöttem vonattal, úgy rám szakadt az is, ugye Jónás könyvét lefordították netvár nyelvre is, ahol azt mondja Jónás, hogy miattam van ez a vihar. És rám szakadt megint, hogy miattam van valami baj. És nem vagyok különb a másiknál. Testvéreim, a bűnös közösségnek az a nagy előnye, hogy mindenki egy szinten van, mert mindenki bűnös. Nem kiváló, ő még inkább. Ha a bűnről nem beszélünk, csak kegyeskedünk, akkor még hierarchia is lesz köztünk. Pál nem véletlenül mondta, hogy a bűnösök között az első vagyok. Meg is indokolta. És olyan jó látni azt, hogyha én nem tartom különbnek magamat a másiknál, közösségről van szó, akkor nem vagyok fölötte, nem lehetek a bírája, mert nekünk közös bíránk van, Jézus Krisztus, akihez közösen mehetünk oda. Tehát nagyon nagy dolog, ha egy gyülekezetben vannak bűnvallások, ami nem azt jelenti, hogy valaki kiáll ide, esetleg szimpadiasan, és elmondja az ő vétkét. Hanem lehet 4 szem közt, 6 szem közt, kis biblia csoportban, mindegy. Nagyon gyakran eszembe jut egy már hazaköltözött férfi testvérem, aki egy időben lelki gondozóm is volt, egyszerűen Bécinek neveztük. A Béci elég nehéz anyagi körülmények között élt, megvolt már a mennyasszonya, és vagy 10 éve jegyességben jártak, nem volt lehetőségük 5-ről 6-ra lépni. Ők házasságot akartak kötni. És akkor hogy nem, egyszer összejöttek egymással, és gyermek is lett belőle. És ez a Béci nem szégyellette, hogy a bibliai közösség elé kiállt, és bűnt vallott. Hát mi van ebben bűn? Hát úgyis elveszi, nem? Nem. Neki ez teher lett. És a közösséget bátorította, hogy más is valljon bűnt. Tetszik érteni? Egy bűnvallás az bátorítás lehet a többiek számára. Nem játszunk képmutatót, hogy én vagyok a menőmanó, a kegyes, az etalon, az elit, mert volt mit bevallani, és lesz még mit bevallani az Úrnak. De tudom, hogy nála van a bocsánat. És mi lett ezzel a Bécivel? Aztán házasság, még további 3 gyermek, és az Isten annyira megáldotta őt, hogy evangelizált az országban szanaszéjjel, és tértek meg emberek. Van öröm egyetlen bűnös megtérésén a mennyben? Van. És a földön nincs, de ott is, abban a közösségben, ahol ilyenek történnek. Tehát óriási lehetőség, ajándék, sőt, szükség, hogy az örvendező közösség, az bűnvalló közösség tudjon lenni. Nem kiváló férfiak és nők gyülekezete, hanem kegyelemre szorultak. Nagyon érdekes a 32. Zsoltár is, ugye az egy bűnbánati Zsoltár, amely arról szól, hogy amíg elhallgattam, mármint a bűneimet, napokig jajgattam, aztán bevallottam, és elvetted vétkeim terhét. És mi van a végén a Zsoltárnak, 10-11. vers? Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vígadozzatok mindnyájan tiszta szívűek. Tehát hadd mondjam így, hogy a közösség örömének az előszobája a bűnnel való szembenézés. Kikerülhetetlen. A másik csomópont, amit így kiemeltem, és hangsúlyos volt, ugye a 4. jellemző az imádság. És annak van egy különleges területe, a dicsőítés, az imádat. Ugye tudjátok, hogy a pogányok nem imádják az ő isteneiket. Félnek tőle, nem imádják. Egyedül a keresztény embernek van lehetősége arra, hogy imádja az Urat. És a megváltás csodája, nagy ára ébreszen is bennünk imádatot. Jelenések 5.9-ben így olvassuk, véred által megvásároltál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodnak a földön. Énekelte ott a 24 vén. Tehát a megváltás nagy csodája, és ebben megint úgy bele kellett gondolni, hogy milyen áron. Olyan könnyen beszélünk arról, hogy persze megigazított hófehérek lettünk, büntelenek vagyunk, igazak vagyunk, de mi volt az ára? Ami képtelen dolog egyébként, testvéreim, hogy Isten, aki gyűlöli a bűnt, aki tiszta, szent, tökéletes, képes olyat csinálni, hogy a fiára oda teszi az összes bűnt. A fia persze vállalta ezt. Képes volt. Véred által vásároltál meg minket Istennek. Egyszer egy hittanórán kérdezte is a hitoktató, hogy gyerekek, mit gondoltok? Amikor Jézus Gecsemáné kertben nagy csütörtök este vért verítékezve kínlódott, mit gondoltok, az angyal ugyan mivel vigasztalhatta? Nincs a Bibliában erről egy szó sem. Csak úgy kicsit belegondolunk, akkor próbálunk valami magyarázatot találni, és az egyik kislány, mert ugye a lányok sok mindent sokkal jobban megéreznek, így fogalmazott, talán azt mondhatta neki az angyal, hogy gondoljon azokra, akik majd meg fognak térni, és elfogadják az ő kereszt halálát. Kicsit romantikus, de igaz. Jézus azért ment a keresztre, hogy minket megváltson. Azért vállalta ezt a nagy árat. Azért lett bűnné ő. És ő nem azért sírt, vagy imádkozott, hogy nem akar meghalni, hanem ő azt a poharat akarta elkerülni, hogy a kárhozat valóságát megismerje. Mert az azt jelenti, hogy nincs velem az Isten. Őt ott elhagyta az Isten, fel is kiáltott. Milyen ára volt? Nem olyan egyszerű dolog. És amikor mi arra gondolunk, hogy a mi megváltásunknak mi az ára, akkor ébredjen a mi szívünk arra, hogy dicsőítsük, imádjuk őt. És ez is a közösség örömének egy lényeges eleme. Tudják a testvérek, hogy a hívő embernek mi a legmagasabb rendeltetése? Efézus 1.12-ben azt olvassuk, arra rendeltettünk, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Tehát a mi legmagasabb rendeltetésünk az, hogy imádjuk őt. Nem kevesebbről van szó. Egy másik hittanórán elhangzott az, hogy valamelyik gyerek kérdezte, hogy hát mit fogunk a mennyben csinálni? Ha már korábban beszéltünk arról, hogy egyáltalán kikerülhet oda, tehát ezt most nem kellett erről elmondani. Amikor elhangzott az, hogy imádni fogjuk az Istent, lekonyult a gyerek. Hát azt hogy lehet kibírni? Tényleg, hogy lehet kibírni? Hát ha itt nem csinálod, akkor nehéz lesz kibírni. Nekünk itt kell elkezdeni, hogy őt imádjuk, mert azt fogjuk ott tenni. És csak az fogja azt tenni, aki tudja, hogy miért méltó az Isten és az ő fia az imádatra. De aki tudja, az már itt elkezdheti, mert itt tudja, nem ott fog kiderülni. És milyen nagyszerű dolog, hogy a közösség örömének egy másik csomópontja ez, hogy imádhatjuk őt. Jézus János 4-ben, amikor beszél a samáriai asszonnyal, akkor egy helyen mondja azt, hogy az Isten imádókat keres. Most szabad közbe kiáltani, nem így van a Bibliában. Igazi imádókat keres, ugye? Igaziakat. Kik az igaziak? Ugye ott megvan a válasz, akik lélekben és igazságban imádják őt. Annak a valóságában, hogy Krisztus az én Uram, az én megváltóm, szabadítóm, aki ugyanúgy méltó arra, hogy én imádjam őt. És itt látható már is az a szétválás, hogy lehet külsődlegesen dicsőíteni, akár zenekarral, akár anélkül, vagy lehet lélekben és igazságban, mert belül lakik bennem Krisztus, és ezért nem is tehetek mást, mint hogy imádjam őt. Egyszer egy pakisztáni kisfiú eljutott egy pakisztáni keresztény gyülekezetbe, az egy muszlim ország egyébként, ott nem olyan egyszerű keresztjénnek lenni, mint nálunk. Talán többet is ér az ottani kereszténység, mert van kockázata, van értéke. És ez a fiú, aki nem ismert ilyet, hogy Allahot imádni, magasztalni, hát ő egy megfoghatatlan magasságban, ismeretlenül, nem törődő módon van felettünk, nagyon felzaklatta őt, hogy ott hallotta, látta, hogy a keresztjének örömmel énekelnek, újonganak, dicsőítik az Istent. És a nyugtalansága csak akkor szűnt meg, amikor megismerhette Jézus Krisztust megváltójának, és csatlakozott a többiekhez. Logikus. és együtt örült már velük. Hogy éle még, nem tudom, mert ott azért van üldözés. De mégiscsak ez a lényeg, hogy az Isten igazi imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt, akikre igaz az, hogy Krisztus lakozik szívükben hit által. Efézus 3.17. És ezért szólít fel mindannyiunkat Pál, lakozzék Krisztus hit által a ti szívetekben. Azt mondtam, a hívő ember rendeltetése, vagy legmagasabb rendeltetése az Isten imádása. Közösségben is. Lehet otthon is, lehet közösségben is. És ennek egy analóg mondata az, hogy vegye észre mindenki, ez a közösség is, más közösség is, hogy az Isten akkor van az őt megillető helyen, ha imádjuk őt. Akkor van az őt megillető helyen. Ő nem haver, ő nem Robert bácsi, ő nem a betegségek gyógyítója önmagában, nem számon kérhető valaki, hanem ő imádandó Úr. És testvéreim, a ti életetekben és az enyémben is, akkor van Isten az őt megillető helyen, ha imádjuk őt. Szoktuk őt imádni? Dicsőíteni? Magasztalni? Mert méltó arra. És van egy nagyon érdekes ige, és itt aztán be is fejezem lassan, az 1 Korintus 14-ben, ahol megint csak a közösségről van szó, az örvendező közösségről, így hangzik az ige, ahol ugye megy egy kicsit a vita, hogy nyelveken szólás vagy prédikálás, mi a helyes arányok. Pál ott tanítja a korintusiakat, azt olvassuk, ha bemegy egy hitetlen, aki hallja a ti ige hirdetéseteket, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, tehát kiderül, hogy én gonosz vagyok, én Isten ellensége vagyok, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy bizonnyal Isten lakik köztetek. Érzitek ezt a hatást? És megrendít, és megszégyenít. Bejön egy idegen, bárhová bejöhet, mit fogott látni? Hogy az ige erővel szól, és akkor a titkai Isten előtt, meg önmaga előtt kiderülnek, megbánja bűnét, és le is borul, imádja az Urat, de nem nyugszik meg, és hirdeti. Ez a hármas funkció. És akkor, amikor örvendező gyülekezetről, közösségről beszélünk, ahol működhet a bűnvallás, tudom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, nem bizony. És az imádás sem olyan természetesen jön elő belőlünk, bizony. Akkor mégiscsak látni kell azt, hogy az Isten azért rendelt minket ebbe a világba, hogy menjen tovább az örömhír. Megint mi a szó? Örömhír. Egy közösség, amiben az örömhír hangzik, nem lehet szomorúan hallgatni. Tehát kívánom itt is, és más gyülekezetekben is, hogy jöjjenek be hitetlenek, idegenek, derüljön ki szíved titka, nem a gyülekezet csámcsogására, hanem önmaga számára, térjen meg, boruljon le, imádja Istent, és hirdesse, hogy itt az Isten lakozik. Nem félelmetes? Jelenések 21.3 így hangzik. Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta, íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Ennek az előízét már itt átélhetjük a mi imádásunkban, dicsőítésünkben, azért is, hogy a bárány drága árat fizetett, hogy a bűnterremtől szabadulhassak, hogy ne legyek ellensége az Istennek, hanem hű gyermeke, az ő szeretett fia. Elhangzott az az ige, lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekbe. Itt is elmondom, amit Jó Sándortól olvastam, kb. 70 évvel ezelőtt mondta. Kedves örvendező gyülekezet, tudjátok, minek örüljetek? Ami most következik. Gondolj arra, hogy csak azt tetszik benned az Istennek, ami nem te vagy, hanem ami Krisztusból van benned. Neked is azt akarja Isten mondani, amit Jézusra mondott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És mondja is, ha így hiszel az Úr Jézus Krisztusban. Kedves örvendező gyülekezet, adjunk hálát az Úrnak. Imádkozzunk. Látod, Uram, már megint kihagytam néhány gondolatot. Arról se beszéltem, hogy mi minden ronthatja meg a mi örömünket. Első keresztjéneknél is, meg ma is. Ugyanazok a bajok. És most mégis hálával állunk meg előtted, elsősorban azért, hogy nálad van bocsánat. Hogyha te azt mondod, hogy térj meg, akkor mi készek vagyunk megtérni. Munkáld ezt bennünk, Urunk. Még akkor is, ha belátjuk, hogy ez nem megy magunktól, és te azt is munkálod bennünk. Urunk, add, hogy ne kössünk barátságot a bűnnel, a hamissággal, a viszálykodással egy közösségben, a magunk igazának a hangoztatásával és önsajnálattal. Add, hogy mi magunk, én tudjam elkezdeni, hogy miattam van valami baj. Könyörülj rajtam, hogy az én elit voltomat lábbal tudjam taposni. És köszönöm azt, hogy bíztatsz mindannyiunkat, hogy imádjunk téged. És te keresel minket, hogy igazi imádóid legyünk, lélekben és igazságban. Áldunk téged mindezért, Urunk, hogy munkálod bennünk, és elvégzed, hogy amikor majd oda kerülhetünk hozzád, örömmel imádjunk, magasztaljunk téged, mint aki méltó vagy erre. Így készíts mindannyiunkat most az úrvacsorai közösségre is, hogy mint bűnösök járulhassunk hozzád, és ne másoknak tartsuk fontosnak a úrvacsorát, hanem magunknak, és köszönjük, hogy adod a te közösségedet veled, és adod egymással, és ha te itt vagy velünk, akkor örömünk is van, mert teljes öröm van te nálad. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a szép szavak igazak is lehessenek, örvendezés is lehessen, magasztalás a te nagyságodnak a hirdetése ebben a világban. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat Krisztus Jézusban.